Vendégem a stúdióban továbbra is Pápa Zsuzsanna kutatónő, fizikus, akivel ott hagytuk abba, hogy egy fiatal kutatót mindenképpen motivál, hogy milyen technikai feltételek mellett milyen környezetben dolgozhat, és Szegeden egy nagy komplexum az ELI, ahol ti a kutatásaitokat végzitek. De szerinted milyen a jó kutató?
Ez egy jó kérdés. Talán nagyon kíváncsi. Tehát az egy nagyon fontos dolog, hogy meglegyen az a folyamatos motiváció, hogy igen, én nagyon szeretném tudni erre a kérdésre a választ. Kitartónak is kell lenni, mert ahogy már így a beszélgetés során előkerült, az eredmények nem jönnek mindig rövid időn belül, hanem néha újra kell tervezni a kísérleteket, néha sok időt el kell tölteni azzal, hogy megértsük, hogy mit látunk. Tehát ez is egy nagyon fontos kitétel, és talán még azt említeném, hogy mindig nyitottnak kell lenni az újdonságokra, és mindig új dolgokat kell tanulni. Tehát a kutatásban is olyan gyorsan fejlődnek a módszerek, hogy ha az ember valamit elsajátít, akkor azt egy-két évig tudja használni, de hogyha nem képzi tovább magát, akkor lemarad a többiekhez képest. Tehát van egy ilyen folyamatos kíváncsiság mellett egy olyan igény is, hogy az újdonságokat be kell fogadni, és az új módszerekre nyitottnak kell lenni.
Mennyire kell kritikusnak lennetek?
Hát ez is nagyon fontos.
Önmagatokkal, a világgal, nem tudom, ezt te tudod pontosan.
Nem, ez egy nagyon jó pont, amit most említettél, mert nyilván, hogyha valamilyen kísérleti eredményt kapunk, akkor még ha elsőre úgy is tűnik, hogy ez valami olyan dolog, ami most itt megváltja a világot, azért ezt nem szabad elsőre elhinni. Tehát meg kell ismételni a kísérleteket, és akkor szabad kiállni az eredménnyel a kutatói közösség, vagy az emberek elé, hogyha arról tényleg 100%-osan meggyőződtünk. Tehát néha azért felmerül a kísértés, hogy hát ez most egy annyira szuper dolognak tűnik, hát gyorsan írjunk belőle cikket, és akkor ez biztos, hogy nagyon jó lesz, de nem. Lassítani kell, megnézni több szemszögből, és csak hogyha teljesen biztosak vagyunk benne, akkor szabad ezeket az eredményeket bemutatni, és igen, ahogy mondtad, hát ez a mindennapokban is egy nagyon fontos dolog, ez a szemlélet, és ez jó lenne, hogyha ez nem csak a kutatókra lenne jellemző, hanem akár így a laikusokra is jellemzőbb lenne, igen, egy ilyen kritikus szemlélet, hogy amit hallunk, azt ne higgyük el, rögtön próbáljunk meg más forrásokból is tájékozódni, és igen, ezek kutatónak a mindennapi életének a része, de jó lenne, hogyha mindenki próbálna egy kicsit e szerint döntéseket hozni.
Egyébként szerinted mennyire nehéz pálya a kutatói pálya?
Hát ez is nyilván sok mindentől függ. Én nem élem meg annyira nehéznek.
Főleg, hogy jönnek a díjak.
Igen, de tehát én nagyon jó csoportokban tudtam dolgozni mindig. Tehát nagyon jó a viszonyom a közvetlen kollégákkal, nagyon inspiráló közeg. Tehát, hogy azért az nem igaz, hogy végig játsszuk az életünket, mert vannak nehéz napok, meg tényleg nagyon sokat kell olvasni, gondolkozni, görnyedni a laborasztal fölött, ha éppen arról van szó, de azért csak folyamatosan azzal tudunk dolgozni, ami érdekel.
Hát, amit szeretsz,
amit szeretünk,
csinálni.
Igen. És azért ez egy hatalmas ajándék, és tényleg ez az inspiráló közeg, hogy a közvetlen kollégákkal folyamatosan lehet közösen gondolkozni, mindenki bedob valami jó ötletet, együtt tudunk tovább haladni. Ez pedig tényleg nagyon szuper.
És amikor kilépsz a kutatóközpont ajtaján, akkor lezárod azt a világot, vagy azért foglalkoztat akkor is, amikor a villamoson ülsz, vagy a buszon ülsz, vagy amikor otthon vagy, vagy amikor este visszaülsz a gép elé, tehát van ilyen?
Igen, ezt nagyon nehéz letenni, főleg, hogyha van valami olyan probléma, ami napokon keresztül nem sikerül tovább lépni,
igen,
akkor nagyon gyakran előfordul az, hogy egy ilyen teljesen hétköznapi szituációban jön valami jó ötlet, akár főzés közben, vagy amikor úgy az ember teljesen mással foglalkozik, és az kell ahhoz, hogy valami átkattanjon, és megjöjjön az a szikra, hogy na, akkor holnap ezt még kipróbálom, és hát, ha jó lesz.
Tehát akkor nem is szabad lezárni ezt teljesen, tehát, hogy a munkát és a magánéletet teljesen szétválasztani, mert lehet, hogy így hatékonyabb az ember.
Igen, igen, én legalábbis így vettem észre, lehet, hogy ez nem mindenkinél így van, de nekem az szokott segíteni, hogy picit megpróbálok mással foglalkozni, de azért még hátul ott kattog az a kérdés, és lehet, hogy akkor jön a válasz, amikor nem is várom.
Egy-egy elismerés mögött most ugye legutóbb a Nőkert és a Tudományért díjat érdemelted ki. Mennyi munka áll?
Én úgy érzem valamennyire, hogy ezek az elismerések, ezek talán így az eddigi pályám egészére reflektálnak. Tehát én most 36 éves vagyok, én az egyetem elvégzése után kezdtem a doktori fokozat szerzést, és akkor amellett kezdtem dolgozni azon a témán, amin most is dolgozom, tehát most már hát majdnem 10 éve ezekkel a nanoszerkezetekkel és a nanoszerkezetek és a fénykölcsön hatásával foglalkozom, és azért ez alatt a 10 év alatt már sikerült jó eredményeket elérnünk, olyan cikkeket publikálnunk, amikre nagyon jó hivatkozás számok érkeztek, nagyon sok külföldi együttműködésben sikerült részt vennem, és talán ezek együtt azok, amik utána lehetőséget biztosítottak arra, hogy ilyen díjakat elnyerjek. De hát azt azért mindig szoktam hangsúlyozni, hogy nyilván én vagyok most itt jelen esetben a kitüntetett, de ezeket az eredményeket a csoporttal együtt értük el. Tehát, hogyha egyedül lennék, akkor azért nagyon nehéz lenne kutatóként érvényesülni, mert ez egy csapatmunka, vagy legalábbis az a fajta kutatómunka, amit én végzek, az csak csapatban képzelhető el.
Sosincs szakmai féltékenység csapaton belül? Kutató és kutató között?
Szerintem azért van, ahol van, biztos. Nekem nagyon nagy szerencsém van a munkatársaimmal, tehát én még most is azzal a kutatónővel dolgozom együtt, aki a másodéves koromban az egyetemen azt mondta, hogy csatlakozzak a kutatócsoportjukhoz. Tehát mi ott elkezdtük a közös munkát, és most már ugyan nem az egyetemen dolgozunk, hanem ugye részben itt a Szegedi Eliben dolgozunk, de továbbra is egymás mellett van az asztalunk, és valahogy ez egy annyira jó együttműködésnek bizonyult, olyan jól megtaláltuk a közös hangot emberileg is és szakmailag is, hogy én úgy érzem, hogy mi még azokat a kvázi konfliktusos helyzeteket is nagyon jól tudjuk kezelni, amikor esetleg arról van szó, hogy most ez az eredmény, ez az ő neve alatt jelenjen meg, vagy az én nevem alatt jelenjen meg, tehát ilyenekből nem szokott problémánk lenni, és én ezért nagyon hálás vagyok.
Az a jó híred volt, hogy nincs szakmai féltékenység feltétlenül kutató és kutatók között, de mennyire fontos az, egyébként korábban ugye te a Junior Prima díjat, illetve az Ötös Loránd Kutatási Hálózat Bárány Robert díját is megkaptad. Mennyire érzed fontosnak ezeket a visszajelzéseket a pályád során?
Mindenképpen fontosak ezek a visszajelzések. Tehát nyilván az embernek azért van róla valamilyen elképzelése, hogy amit kutat, az mennyire tűnik hasznosnak, mennyire fogadja el a kutatói közösség, de hogyha itt az országon belül is azt látom, hogy kapok pozitív visszajelzéseket, és úgy gondolják, hogy érdemes vagyok erre a pályára, és érdemes vagyok ezekre a díjakra, hát az hatalmas lendületet tud adni a további munkában.
Igen, hát ezek az elismerések arról is szólnak, hogy jó példát mutassunk, mint ahogy már pár szót váltottunk is erről, illetve hogy vonzóvá vagy vonzóbbá tegyük a kutatói életpályát a fiatalok számára. Te egyébként mit tanácsolnál a most pályára lépő fiataloknak, akik mondjuk azon gondolkoznak, hogy tudományos pályára lépjenek? Biztatnád őket?
Én mindenképp biztatnám őket, tehát most már Magyarországon is azért olyan kutatói infrastruktúra áll rendelkezésre, olyan kutatóközpontok, amikkel tényleg világszínvonalú kutatásokat lehet végezni, és ha nem is Magyarországon, de az itt szerzett végzettséggel hosszabb, rövidebb ideig külföldön is érdemes kipróbálni magukat, tehát szerintem ez egy olyan pálya, amire azért mindig lesz szükség, tehát ha valaki akár egy fizikus, akár egy vegyész, vagy biológus, vagy ilyen természettudományos végzettséget szerez, azért azt nehezen tudom elképzelni, hogy ő munkanélkül maradna. És amivel mi foglalkozunk, az pedig egy nagyon modern téma, tehát én azt szeretném hinni, és úgy is gondolom, hogy 10-20 év múlva azokat a technológiákat fogjuk a mindennapokban is használni, amikkel most foglalkozunk, tehát úgy látom, hogy ennek a pályának nyilván vannak kihívásai, de talán ezzel a pályával az egész társadalmat tudjuk valamennyire előrébb mozdítani, vagy hát társadalmilag hasznos munkát tudunk végezni, és nyilván ez egy olyan aspektus, ami egy pályakezdőnek azért fontos lehet.
És vonzó is lehet akár. Ugye arról beszéltünk, hogy nagyon változatos az a, hogyan egy kutató dolgozik, vagy egy fizikus akár, mert ugye említetted a kitartást, a kíváncsiságot, és a műszaki érzéket is, mert hogy azt mondtad, hogy sokszor ahhoz, hogy egy vizsgálatot elvégezzetek, nektek kell egy gépet, vagy egy adott környezetet kialakítani. Ez mennyire fontos része a munkátoknak?
Ez nagyon fontos része a munkánknak. Amikor mi egy kísérletet felépítünk, azt azért nem teljesen úgy kell elképzelni, hogy egy gépet építünk, inkább arról van szó, hogy ugye mi fényt vizsgálunk, és azt, hogy ez a fény, ez hogyan viselkedik, hogyha valamilyen anyaggal kapcsolatba kerül, hogyha valamilyen anyagot megvilágítunk ezzel a fénnyel. Tehát amikor mi építünk egy kísérleti berendezést, akkor tulajdonképpen legózunk, tehát ilyen tükröket, meg lencséket, meg egyéb optikai elemeket pakolunk össze úgy, hogy az a fény az úgy kerüljön arra a vizsgálandó mintára, ahogy mi szeretnénk, utána olyan információkat tudjunk róla begyűjteni, ami nekünk hasznos, tehát ezeket ilyen pici építő elemekből kell összeraknunk, és egyébként nagyon érdekes szerintem egy külső szemlélővel is, vagy szemlélőként is, hogyha valaki ránéz egy ilyen kísérleti eszközre, az, én tényleg arra tudok asszociálni, hogy mint egy ilyen Lego berendezés, így sok kis építőelemből összerakjuk azt, ami utána azt az információt fogja szolgáltatni, amire nekünk szükségünk van.
Én azt akartam kérdezni, hogy mit szeretsz legjobban a szakmádban, de már most, ahogy erről beszéltél itt, is így láttam, hogy elgondolkodsz, meg hát a kezed is járta egyből, hogy hogyan készül el akár egy ilyen berendezés. Tehát ez az, ami a leginkább mozgat?
Szeretem ezt a részt is, a tervezését ezeknek az eszközöknek, azt nagyon szeretem. Amikor össze kell építeni és mérni kell vele, azt én kevésbé szeretem, mert ott nagyon türelmesnek kell lenni, nagyon precíznek kell lenni, és hát nem mondom, hogy nincs hozzá türelmem, mert azért én is foglalkozok ilyennel is, de vannak kollégáim, akik azért ebbe sokkal ügyesebbek, és akkor ezt úgy szeretem inkább átengedni nekik. Amit én igazán szeretek, az, amikor már elkészült a berendezés, összegyűjtöttük azt az adatot, amit szerettünk volna, és abból a nagy adathalmazból valami értelmes dolgot ki kell hámozni. Feldolgozni úgy, hogy az arra a kérdésre adjon választ, amit mi szeretnénk, meglátni benne azokat a mintázatokat, azokat a tendenciákat, amiket később fel tudunk használni, tehát nekem inkább ez az, amit szeretek.
Beszéljünk arról, hogy ez már úgy kapargattuk ezt a felszínt, hogy ha fizikus, akkor az egy idősebb férfi. De itt van egy fiatal nő fizikusként, aki ráadásul több elismerést is kapott már, és beszéljünk a nők kutatásban betöltött szerepéről, vagy lehetséges karrierjéről, az előrelépéséről. Hányan vagytok szerinted, vagy inkább úgy kérdezem, hogy elegen vagytok-e nők?
Nálunk elég speciális a helyzet, mert a kutatócsoportban, ahol jelenleg dolgozom, ott 6 vagyunk, ebből 4 nő. És szerintem azért ez a ritkább, de én nagyon szeretem ezt a felállást, mert tényleg, tehát talán így a napi munkában is érződik az, hogy a nők talán jobban kommunikálnak, mondjuk nem szeretem az általánosítást, de ezt talán azért lehet mondani, vagy legalábbis szívesebben kommunikálnak. Ez nagyon megkönnyíti az együttműködést, hogy mindig elmondjuk éppen, amire gondolunk, nincsenek félreértések. Tehát ez egy nagyon jó kutatócsoport. Másrésztről én úgy gondolom, hogy azért fizikusok között még mindig többségben vannak a férfiak, de ez nem is feltétlenül baj.
Amikor egyetemre jártál, akkor kevesebb
volt,
mint fiú?
Igen, tehát nálunk, hát ha jól emlékszem, körülbelül 15-en kaptuk meg a diplománkat azon az évfolyamon, ahol én voltam, és abból 3 voltunk lányok. De én nem is azt szeretném feltétlenül elérni, hogy ugyanannyi nő dolgozzon fizikusként, mint férfi. Szerintem az lenne a fontos, hogyha valaki érzi magában az ambíciót, és érzi magában a tehetséget, akkor ne habozzon, ne válasszon másik pályát csak azért, mert esetleg azt gondolja, hogy ő erre nem lesz alkalmas. És szerintem például ez a díj, illetve ezzel a díjjal járó nyilvánosság, az pont ezt segítheti, hogy, ha hallja ezt egy fiatal lány, és úgy gondolja, hogy hú, szerintem erre én is képes lennék, csak eddig azért nem gondolkoztam el rajta olyan komolyan, mert nekem is esetleg Einstein jutott eszembe, amikor a fizikusokról gondolkodtam, akkor hát, ha ő ennek hatására azt mondja, hogy na, de mégis megpróbálom.
Mennyire van egyébként szerinted üvegplafon? Nyilván akkor nem a ti kutatócsoportotokat nézve, hanem általánosságban.
Összességében szerintem azért a női munkavállalóknál az mindig jelen van, hogy egy női munkavállaló az nagy valószínűséggel előbb-utóbb gyermeket fog vállalni. És azért ez nyilván kieséssel jár.
Kevesebb publikációval jár.
Igen, igen. Tehát a kutatói pályán is azért meg lehet figyelni azokat a tendenciákat, hogy még az egyetemen viszonylag sok lány van, mondjuk nálunk most éppen nem ez volt a jellemző, de én úgy tudom, hogy még azért az egyetemen magas a lányok aránya, aztán még a doktori képzésben
még
is
ott vannak,
aztán úgy szépen elszivárognak már így a családalapítás ideje környékén. És én azt szeretném talán így a saját példámmal is mutatni, hogy azért ez sem feltétlenül jelenti azt, hogy egy kutatónő láthatatlanná válik attól, hogy esetleg gyermeket vállal. Tehát nyilván itt a külső körülményeken is nagyon sok minden múlik. Nekem hatalmas szerencsém van.
Áruljuk el azt, hogy van egy másfél éves kisfiam.
Így van egy másfél éves kisfiam, és nálunk ez annyira szerencsésen alakult, hogy a munkáltató részéről, a család részéről is egy olyan támogatást kaptam, hogy én gyakorlatilag fél év után már részmunkaidőben vissza tudtam állni a kutatócsoport munkájába, vissza tudtam kapcsolódni. Ehhez az is kellett, hogy a férjem is kutatóként dolgozik, és ő pontosan tudta és átérzi azt, hogy azért nekem az is fontos, hogy kutatóként is ki tudjak teljesedni, hogy ne teljen el úgy 2-3 év, hogy egyáltalán nem tudok ezzel foglalkozni. Úgyhogy amikor a kisfiunk 6 hónapos lett, akkor mind a ketten részmunkaidőt vállaltunk, és felváltva voltunk vele otthon.
A díjak kapcsán beszélgettünk arról, hogy példaképek vagytok igazából, hiszen ez a lényege a L'Oréal UNESCO nőkért és a tudományért díjnak is, de neked volt-e, vagy van-e példaképed, szakmai vagy magán?
Hú, ez egy jó kérdés. Nyilván most manapság talán, hogyha azt hallja az ember, hogy ki lehet egy kutatónő példakép, akkor nagyon sok embernek Karikó Katalin jut eszébe, aki hát egészen fantasztikus munkát végzett így az egész élete során, tehát ez a több 10 éves látszólag eredménytelen gürcölés, ha szabad ilyet mondanom, egyszer csak értelmet nyer, és tényleg ilyen...
És világszerte elismerté
válik. És hát olyan eredményt, illetve olyan eszközt adott az emberiség kezébe, ami tényleg hát ilyen felfoghatatlanul hasznos és kiemelkedő, akkor nyilván azt mondom, hogy hát kutatói szemmel, amit ő véghez vitt, az egészen kiemelkedő. Ugyanakkor a könyvét olvasva azért azt is megállapítottam, hogy fú, hát azért neki a kutatás mellett magánélete azért nem igazán volt.
Akartam kérdezni, hogy a lemondások azért
igen,
ott vannak.
Tehát
egy
ő
ilyen
tényleg mindent
mellett
erre tett föl, és én azért ennél próbálnám kicsit jobban megtalálni az egyensúlyt, még akkor is, ha esetleg nem leszek Nobel-díjas, de tehát azzal együtt, hogy nyilván szeretem, amit csinálok, és szeretnék társadalmilag hasznos kutatómunkát végezni, és igazán magas szinten jól elvégezni azt, ami a feladatom. Szeretném azt is, hogyha a nap végén haza tudnék menni a családomhoz, és velük is időt tudnék tölteni, és ne csak hétvégén lássanak futtában. Tehát ilyen szempontból azt mondom, hogy szeretném jól csinálni a munkámat, de azért én egy teljes életet szeretnék élni.
Hát azt gondolom, ez a mai kor egyik legnagyobb kihívása. Amiről még keveset beszéltünk, de talán fontos lehet a te életedben is, az a tudománykommunikáció, hiszen említetted a legelején már, hogy a díj elnyerésének az egyik fontos faktora volt számodra, hogy itt tudománykommunikációval is lehet foglalkozni. Ezen a téren vannak terveid?
Igen, én nagyon szeretném, hogyha így a laikusok is azt látnák, hogy igen, azért ezek bonyolult dolgok, amivel foglalkozunk, de nem érthetetlenek. Nagyon sok kutatóintézet, többek között a Hunren-Wigner Kutatóközpont, illetve az Eli Alps is szervez évente több nyílt napot. Én mindenkit arra biztatnék, hogy egyszer jöjjön el egy ilyen nyílt napra, mert kicsit betekintést lehet nyerni így a kutatók mindennapjaiba, és talán az az általános nézet, miszerint a kutatók hát valami külön állatfaj, akik ilyen nagyon különleges dolgokat csinálnak, amit mi úgyse érthetünk meg, talán ez egy kicsit át tudna fordulni abba, hogy igen, sokat kell tanulni ahhoz, hogy valaki kutató legyen, de igazából meg lehet érteni, hogy itt miről van szó, legalábbis, hogy ez később mire lehet jó, és ennek az egésznek mi az értelme, és egy kicsit közelebb lehet hozni a mindennapokhoz. Tehát, hogyha ezt sikerülne elérni ezeken a nyílt napokon, vagy akár az ilyen beszélgetések által, akkor én ennek már nagyon örülnék.
Hát legyen így, és legyen már ez a végszó. Köszönöm, hogy itt voltál. Pápa Zsuzsanna kutatónő, fizikus, az Eli Alps Lézeres Kutatóintézet és a Hunren-Wigner Fizikai Kutatóközpont ultragyors nanooptika lendületkutató csoportjának tudományos munkatársa volt ma a vendégem, aki egyben a L'Oréal UNESCO a Nőket és a Tudományért díj egyik 2024-es nyertese is volt. Köszönöm, hogy itt voltál.
Köszönöm szépen!